Első fejezet. Milyen beszélgetést folytatott a plébános meg a borbély Don Quixotéval a betegségéről. Cid Hamete Benengeli ennek a történetnek második részében Don Quixote harmadik kiadásáról szólva azt mondja, hogy a plébános és a borbély majd egy álló hónapig nem látogatta meg a lovagot, nehogy felelevenítsék lelkében az elmúlt dolgokat. Emellett azonban el nem mulasztották, hogy beneszóljanak unokahúgához és gazdasszonyához, és lelkökre ne kössék, viseljenek rá gondot hűségesen, és adjanak neki testet, lelket tápláló, erősítő eledeleket, mivel az ő meggyőződésük szerint a lovag minden szerencsétlenségének éppen gyengélkedő lelke az oka. A fehér cselédek azt felelték, eddig is megtettek, és ezután is megtesznek mindent a legszívesebben, s olyan gondossággal, amire csak képesek. Mert már is tapasztalták, hogy gazdájuk egyszer másszor úgy viselkedik, mintha tökéletesen eszén volna. Ennek hallatára két jó barát nagyon megörült. Úgy hitték, igen derekasan eltalálták, hogy Don Quixotét elbűvölően hozták haza az ökrös szekéren, mint ahogy az épp oly nagyszabású, mint részletes történet első felének utolsó fejezetében elbeszéltük. El is határozták, hogy meglátogatják, s meggyőződnek javulásáról, amit egyéb iránt majdnem teljesen lehetetlennek tartottak. Abban is megegyeztek, hogy a legtávolabbról sem fogják érinteni a kóborlovagságot, attól tartva, hogy felszaggatják az alig beheggett sebeket. Végre csak ugyan lementek hát hozzá látogatóba, s ott találták az ágyon. Zöld flanelújjasban ült, vörös toledói sipka volt a fején, de az egész ember úgy elszáradt, s úgy összeaszott, mint valami múmia. Igen szívesen fogadta a látogatókat, akik elkérdezték, hogy s mint szolgál az egészsége, ő pedig igen értelmesen, választékos szavakkal válaszolt. Társalgásuk folyamán, amint mondani szokás, egyszer csak az ország dolgát kezdték tárgyalni. Mit, hogyan kellene intézni, s ekkor hol ezt a hibát zöttyentették helyre, hol amazt ítélték el, hol egyik szokáson igazítottak, hol a másikon adtak túl, s mind a három egy-egy új törvényhozóvá, mai lükurgosszá, újdonsült szólonná lett, s úgy teremtették újjá az államot, mint valami kohóba dugták volna, melyből egészen más alakban jött újra elő. Ami pedig Don Quixotét illeti, minden felvetett tárgyhoz olyan okosan szólt hozzá, hogy a két kérdezősködő szentül hitte, hogy épp és józan esze immár teljesen megjött. Az unoka hugocska és a gazdasszony is tanúja volt a beszélgetésnek, s azt sem tudták, hogyan adjanak hálát az Istennek, hogy gazdájukat ilyen józan értelműnek látják. Azonban a pap, megváltoztatva előbb föltett szándékát, hogy nem érti a lovag dolgokat, egész bizonyossággal szerette volna tudni, vajon csak ugyan lehet-e hát építeni Don Quixote kigyógyulására, vagy sem. Szóba hozott hát néhány fővárosi hírt, egyebek közt azt is, Széltiben állítják, hogy a török hatalmas hajóhaddal közelít, csak még nem lehet bizonyosan tudni, mi a szándéka és hol készül kirobbantani a fenyegető vihart. És ez az aggodalom, mely majdnem minden évben fegyverbe szólít, most talpra állította az egész kereszténységet, s ő felsége már is megelősítette Nápoly és Szicília partjait, meg Málta szigetét is. Erre Don Quixote elképpen válaszolt. Ő felsége a legelőrelátóbb harcoshoz illően járt el, ha ideje korán megerősíti országait, hogy az ellenség készületlenül ne találja. Azonban, ha elfogadná az én tanácsomat, olyan védekezést tudnék ajánlani, amelyről ő felsége mostanság jóformán még csak nem is álmodott. Alig hallotta meg a pap ezeket a szavakat, mindjárt így szólt magában. Isten legyen neked irgalmas, szegény Don Quixote, mert úgy látszik bolondságot magas ormáról, te megint együgyűséged mély örvényébe akarsz alázuhanni. A borbélynak ugyanaz jutott eszébe, mint a papnak, és megkérdezte Don Quixotét, mi lenne az az óvatossági rendszabály, melyet ő oly kitűnőnek tart. Nem olyan-e talán, hogy a fejedelemnek adott számos helytelen tanács közé volna sorolható? Az én tanácsom, tisztelt álkaparó úr, válaszolta Don Quixote, egyáltalában nem helytelen, sőt nagyon is helyén való. Nem is úgy értettem, igazította ki magát a Borbély. Csupán azt akartam mondani, hogy a tapasztalás arról tesz bizonyságot, hogy az ő felségének adott tanácsok majd mind, vagy legalábbis nagy részben, vagy kivihetetlenek, vagy esztelenek, vagy a királynak, vagy az országnak károsak. Az én tanácsom az, felelte Don Quixote, sem nem kivihetetlen, se nem esztelen, hanem a legkönnyebb szerrel végrehajtható, a legcélszerűbb, a legalkalmasabb és a legegyszerűbb, és tökéletesebbet egyetlen találékony elme sem tudna kitalálni. Miért késlekedik hát vele kegyelmet Don Quixote uram? Kérdezte a pap. Mert nem akarom elárulni, felelte Don Quixote, hiszen ha mi most kimondom, holnap reggel már a tanácsos urak fülébe jut, más szolgál rá a hálára, s más kaparintja meg az én fáradozásom jutalmát. Ami engem illet, válaszolta Borbély, szavamat adom rá a plébános úr előtt, hogy kegyelmed nyilatkozatát el nem mondom se a királynak, se a bástyának, sem semmi halandónak a világon. Ezt az esküformát abból a románcból tanultam, melynek elején ama bizonyos pap feljelenti a királynak a tolvajt, aki 100 aranyát, meg gyorslábú összvérét rabolt el tőle. Semmi közöm a mesékhez, mondta Don Quixote, de azt tudom, hogy ez az esküfogadás elégséges, mert a Borbély úr becsületes ember. Még ha a dolog másképpen volna is, jegyezte meg a pap, én kezeskedem és jót állok érte, hogy ez esetben olyan néma lesz, mint a hal, máskülönben búsásan megadja fecsegése árát. És kicsoda kezeskedik tisztelendőségedért, plébános úr? Kérdezte Don Quixote. Hivatalom, s mert kötelességem a titoktartás. Amely kőbe is tehát? Kiáltott fel Don Quixote ezekre a szavakra. Mi egyébre lenne szüksége ő felségének, mint hogy nyilvánosan kihirdesse, hogy egy bizonyos napon jelenjen meg az udvarnál minden kóbor lovag, valahány csak szerte Spanyolországban barangol. S ha egy fél tucat verődik is össze, akadhat köztük, aki egymaga is elégséges, hogy a török egész hatalmát tönkre verje. Figyeljenek rám, uraim, s hallgassák meg, amit mondok. Avagy talán soha meg nem történt, hogy egyetlen kóborlovag úgy lekaszabolt egy 200 000 emberből álló hadsereget, mintha valamennyinek egy gégéje volna, vagy mindnyájan árpacukorból volnának. S mondják csak meg hány történet van tele ilyen csodatételekkel. Élne csak manapság a híres Don Belanis, vagy egyetlen tagja Amadis de Gaula számtalan nemzetségének. Élne csak egy ezek közül, és vigyen el engem az ördög, ha valótlan szólok. Ha ez rajtuk ütne a törökökön, tudom, Istenem, szorulna a kapcájuk. Egyéb iránt gondot visel Isten az ő népére, s majd támaszt nékünk valakit, és ha nem is lesz olyan hatalmas, mint a hajdani kóbor lovagok, bátorság dolgában bizonyosan nem lesz náluk alábbvaló. Az Isten tudja, mit gondolok. Egyebet nem mondok. Jaj! Kiáltott fel ezekre a szavakra az unokahúga. Akármi legyek, ha a bácsi nem akar megint kóborlovagnak felcsapni. Don Quixote így válaszolt. Az leszek, mint halálig, s ám jöjjön a török alulról vagy felülről, amikor csak akar, s ami erővel csak jöhet. Megint csak azt mondom, az Isten tudja, mit gondolok. Most a Borbély vágott közbe így szavakkal. Esedezem, engedjék meg kegyelmetek, hadd mondjak el egy rövid történetet. Sevillában esett meg, s igen nagyon kedvem volna elmondani, mert egészen ide illik. Don Quixote megengedte a pap, és a többiek meg figyelmesen hallgatták, amint hozzáfogott elbeszéléséhez. Volt Sevillában, az őrültek házában egy ember. Rokonai szállították be, mert megtébolyodott. Oszunában avatták az egyházjog doktorává, de bizony, amint sokan gondolták, akkor is csak bolond lett volna, ha Szalamankában végezte volna tanulmányait. Ez a tudor aztán egy-két esztendei ápolás után egyszer csak azt képzelte magáról, hogy kigyógyult a bajából, és esze tökéletesen helyre jött. Kapta magát, s írt az érseknek, kérve, könyörögve, igen értelmes szavakkal, hogy szabadítsa ki nyomorúságából, mint hogy Isten különös kegyelméből már teljesen visszanyerte értelmét, s csupán rokonai tartják itt, hogy az ő vagyonában duskálhassanak, s az igazsággal merőben ellenkezőleg azt akarnák, hogy őt holtig bolondnak tartsák. a sok józans, értelmes levél rábírta az érseket, hogy utasítsa egyik káplányát, kérdezősködjék az őrültek háza igazgatójától, úgy áll-e a dolog, ahogy a ma licenciátus írja. Beszéljen aztán magával a háborodottal is, és ha csak ugyan meggyőződik, hogy eszén van, mentse ki onnét, és helyezze szabadlábra. A káplán el is járt megbizatásában, és az igazgatótól annyit tudott ki, hogy az az ember bizony még mindig háborodott. S ha egyszer másszor egészen úgy beszél is, mint a legértelmesebb ember, végül megint csak annyi esztelenséget hadar össze, amennyi okosat az előbb mondott. Ám beszéljen vele magával, úgy legjobban meggyőződhetik az igazságról. A káplán csak ugyan szót is fogadott, és mikor összetarálkoztak a háborodottal, egy óránál is tovább beszélt vele, és az őrült az egész idő alatt egyetlen egy fonák vagy értelmetlen szót sem ejtett ki, sőt ellenkezőleg oly józanul beszélt, hogy a káplán kénytelen volt megállapítani, hogy már rendbe jött. Az őrült többek között azt is mondta, hogy az igazgató azért néz rá ferde szemmel, mert nem szeretné elveszíteni a jutalmat, amely a rokonságtól üti a markát, és ezért mondja, hogy ő még most is bolond, és még ha néha vannak is tisztább pillanatai. Szerencsétlenségének legfőbb oka azonban a nagy vagyon, mert hogy ellenségei ezt élvezhessék. Rá kígyót békát kiáltanak, s kételkednek abban a kegyelemben, melyre a hatalmas Isten méltatta, amikor oktalan állatból megint emberré tette. Szóval úgy beszélt, hogy az igazgató gyanúba keverte, s rokonait szívesen fukaroknak tüntette fel. A káplán abban állapodott meg, hogy magával viszi. Lássa az érsek szemtől szembe, és tapintson az egész dolog elevenére. A becsületes káplán így jóhiszeműleg megkérte az igazgatót, adassa a licenciátusra azt a ruhát, amiben az őrültek házába hozták. Az igazgató váltig figyelmezteté, jól meggondolja, mit akar, mert a licenciátus minden kétségen kívül még mindig háborodott. De az igazgató minden intése, figyelmeztetése farrahány borsó volt a káplánnak, aki sehogy sem akart felhagyni a kiszabadítás szándékával. Az igazgató végre engedett az érsek határozott rendeletének, s a licenciátusra ráadta újdonatúj takaros ruháját. Mikor ez látta, hogy az épeszű emberek öltözetében van, s a bolondokétól megszabadult, megkérte a káplánt, legyen olyan szíves, és engedje meg, hadd búcsúzzék el háborodott társaitól. A káplán azt mondta, ő is vele megy, és sorra nézi a házban ápolt őrülteket. Csak ugyan fel is kerekedtek, s velük együtt még néhányan az ott levők közül. Amikor a licenciátus egy ketrechez érkezett, ahol egy örjöngő volt, bár most nyugodtan és csendesen viselkedett, így szólt hozzá. Nem üzen valamit, barátom? Most én már hazamegyek, mivel hála a jó Istennek, az ő kegyelméből és irgalmából, bár érdemtelenül, én már visszanyertem eszméletemet. Én már felépültem, s eszemem vagyok. Mert Istennek semmi sem lehetetlen. Viseltessék iránt a bizalommal, reménnyel, s ahogy engemet visszahelyezett előbbi állapotomba, kegyelmedet is visszahelyezi, ha bízik benne. Lesz rá gondom, hogy tápláló eledeleket küldjek, de aztán egye is meg, mert nem akarom eltitkolni az én nézetem, kie bajokon magam is átestem, hogy minden őrültség onnan ered, hogy az ember gyomra üres, agyveleje meg levegővel van teli. Csak bátorság, bátorság! Mert szerencsétlenségünkben a kétségbeesés fogyasztja az egészséget, és sietteti a halált. A licenciátus e szavait egy másik bolond is meghallotta, az őrjöngőjével szembe levő ketrecben. Feltápászkodott a kopott gyékenyről, melyen egészen mezítelenül heverészett, s nagy fennszóval kérdezte, ki az, aki felépült, és okosan akar távozni. Én vagyok, barátom, válaszolta a licenciátus. Én távozom, immár nem szükséges, hogy itt maradjak, amiért nem is tudok elegendő hálát adni az égnek, hogy olyan nagy kegyelemre méltatott. Vigyázzon a szavaira, licenciátus, meg ne csalja az ördög, felelte az őrült. Ne menjen, maradjon nyugton hajlékában, akkor nem kell megint visszatérnie. De én tudom, hogy kigyógyultam, felelt a licenciátus, és semmi szükségem rá, hogy ide újra visszavándoroljak.
Kigyógyult?
Kiáltotta háborodott. Jó, jó, majd elválik. Isten áldja. De én esküszöm Jupiterre, akinek fenséges képét én viselem a földön, hogy csupán azért az egy bűnért, melyet ma Sevilla elkövet, midőn önt e házból menni hagyja és okosnak tartja, olyan büntetést bocsátok rá, hogy megemlegeti mindörökön örökké. Ámen. Hát nem tudott te együgyű licenciátucsoska, hogy én megtehetem, mert a mennydörgő Jupiter vagyok. Kezemben tartom a gyújtó villámokat, melyekkel fenyegetni és lerombolni tudom, és szoktam a világot. Most azonban csak egy módon akarom megbüntetni ezt a tudatlan várost, hogy sem benne, sem az egész környéken eső nem lesz, három hosszú esztendeig attól a naptól számítva, hogy a fenyegetés elhangzott. Te légy szabad, te épp, te okos! Én meg bolond, én meg beteg, én meg ide bilincselve. Akasszanak fel, ha esőt adok. A körülállók figyelmesen hallgatták a bolond szavait. A mi licenciátusunk azonban a káplánhoz fordulva megragadta a kezét, és így szólt. Ne törődjék vele, jó uram, föl se vegye, amit ez a bolond mondott. Mert ha ő Jupiter, s nem akar esőt adni, én, aki Neptun vagyok, a vizek istene is atya, majd megáztatom a földet, amikor csak kedvem tartja, s valahányszor szükséges. Erre a káplán eképpen válaszolt. Mégsem lesz jó tisztelt, Neptunusz úr, haragra gerjeszteni Jupiter urat. Most csak maradjon itthon, majd eljövök én kegyelmedért máskor, amikor az idő és az alkalom kedvezőbb lesz. Az igazgatós a körülállók elnevették magukat, ami kissé zokon is esett a káplánnak. A licenciátust megint levetköztették, szépen ott maradt, és ezzel vége az elbeszélésnek. Ez hát az az elbeszélés, Borbé úr, szól Don Quixote, amit mindenáron el akart mondani, mert olyan nagyon ideillőnek tartott. Lám-lám, tisztelt szakálvakaró úr, hát azt hiszi, hogy az ember olyan vak, hogy nem lát keresztül a szitán. És nem tudja kegyelmet, hogy mindig gyűlöletes, és mindig rossz vért szül, ha valaki egyik lelket a másikkal, egyik bátrat a másikkal, egyik szépet a másikkal, egyik családot a másikkal összehasonlítja. Én, Borbé úr, nem vagyok Neptun, a vizek istene, és nem kívánom, hogy okosnak tartsanak, ha nem vagyok okos. Én csak abban fáradozom, hogy a világnak értésére adja, milyen öreg hiba, ha elmulasztja föl eleveníteni azt a boldog időt, midőn hajdan a kóbor lovagrend viaskodott. De ez a mi elsatnyult korunk nem is méltó, hogy azt a nagy boldogságot élvezze, melyet azok a századok élveztek, amikor a kóborlovagok vállalták magukra, s hordozták a súlyos terhet, hogy az országokat védelmezzék, a hajadonokat oltalmazzák, az árvákat és kiskorúakat gyámolítsák, a kevélyeket megbüntessék, s az alázatosokat megjutalmazzák. A mai korban a legtöbb lovagon inkább a selyem meg a bársony suhog, s a drága szövetekbe öltöznek, ahelyett, hogy páncéllal öveznék magukat. Ma már a lovagok nem állnak a szabadban, a levegőig minden zordonságának kitéve, tetőtől talpig fegyverben. Ma már nincs, aki lábát ki nem véve, a kengyelből, lándzsájára támaszkodva, legfőbb gondjának ismerje, amint mondani szokás, hogy meglopja az álmot, mint a hajdani kóbor lovagok cselekedték. Ma már nincs egyetlen egy sem, aki egyik erdőből ki a másik vadonba berontana, onnan megint a viharzó és háborgó tenger, kopár és elhagyatott partjára sietne, ahol kis csónakot talál, evező, vitorla, árbóc és minden kötélzet nélkül, rendületlen bátorsággal mégis beugrik, s odaveti magát a mélységes tenger könyörtelen hullámainak. Pedig hol égig hajítják, hol feneketlen mélyre süllyesztik alá. Ő azonban a legyőzhetetlen viharnak feszítve mellét, alig eszmél föl, s már 3000 mérföldnyire van onnét, ahol hajóra szállt, s a távoli, ismeretlen földön, partra szökve, olyan dolgok történnek vele, hogy méltók a följegyzésre, de nem pergamenre, hanem ércbe kívánkoznak. De manapság a renyhesség diadalmaskodik a serénységen, a tétlenség a buzgalmon, a bűn az erényen, a fenhéjázás a bátorságon, az elmélet a gyakorlaton, a fegyverforgatás terén, mindez csupán az aranykorban és a kóborlovagokban élt és ragyogott. S ha nem így van, ugyan mondja meg, ki volt becsületesebb és bátrabb a nagyhírű gaulai Amadisnál? Ki elmésebb angolországi Palmerinnél? Kicsoda udvariasabb és nyájasabb a fehér tiránténál? Kilovagiasabb a Lizaorténál? Ki megszabdaltabb és szabdalóbb Don Belanisnál? Kicsoda rendíthetetlenebb Gaulai Periónnál, ki vakmerőbb a veszélyben Felix Marte de Hirsziannál, avagy kicsoda őszintébb Esplandiánnál, ki merészebb a trákiai Don Kilingónál, ki bátrabb Radamonténál, ki okosabb Szobrénó királynál, ki vitézebb Reynoldsnál, ki győzhetetlenebb Roldánnál, s ki vidámadébb s előzékenyebb Rugerónál, akitől a mai ferrarai hercegek származnak. A Korpin kozmográfiának tanúsága szerint. Mindezek a lovagok, tisztelendő plébános úr, s még egy egész sereg, akiket felhozhatnék, mint kóbor lovagok valának, a lovagság dísze és virága. Ezek is a hozzájuk hasonlók lennének az én szívem szerint való férfiak, s ha ő felsége ilyeneket kaphatna, az lenne az igazi védelem, nem is kerülnének annyiba, a török meg nem téphetné szét a szakállat. Egyéb iránt én itthon maradok, mint hogy a káplán úr nem akar magával vinni. És ha Jupiter, mint a Borbély mondta, nem akar esőt adni, itt vagyok én, majd megáztatom a földet, mihelyt kedvem tartja. Ezt pedig azért mondom, hogy Habaró úr tudja, hogy elértettem. Igaz lelkemre mondom, Don Quixote uram, jegyezte meg a Borbély, nem akartam sérteni, és Isten a tanúm, hogy szándékom jó volt, kérem is kegyelmedet, ne nehezteljen. Nehezteljek-e vagy sem? Válaszol Don Quixote. Az az én dolgom. A plébános közbevágott. Igaz, hogy eddig egy árva szót sem szóltam, de Don Quixote úr előadása folytán kétségem támadt, és most tépi marja lelkiismeretemet, úgyhogy mindenáron meg akarnék szabadulni tőle. A tisztelendő úrnak még sokkal komolyabb dolgokhoz is van joga, válaszolta Don Quixote, és ezért mondja ki bátran, mi bántja, mert bizonyára nem kellemes, ha terheli valami az ember lelkiismeretét. Kegyes engedelmével kimondom hát, felelt a pap. Én csak ugyan Tamás vagyok abban, és semmi módon sem tudom elhinni, hogy az egész sereg kóbor lovag, akiket kegyelmet Don Quixote uram elsorolt, testestül, lelkestül, igazán és valóságban éltek valaha e világon. Inkább úgy képzelem, mindez merő koholmány, mesebeszéd, hazugság, csupa álom, amit hamarjában felserkent emberek beszéltek el, vagyis jobban mondva olyanok, akik félig még aludtak. Ez megint olyan tévedés, felelte Don Quixote, amelyben már sokan beleestek. Nem hiszik, hogy ilyen lovagok léteztek a világon, és én nem egyszer különböző alkalmakkor s különböző emberekkel szemben megkísérlettem eloszlatni ezt az általános tévedést. Szándékom néha nem sikerült, máskor azonban igen, amikor az igazság vállának támaszthattam, mert az igazság annyira bizonyos, hogy majdnem azt merném mondani, tulajdon szememmel láttam Amadis de Gaulát, aki magas termetű, fehér arcú, fekete, de gondosan ápolt, szakállú férfi volt, nyájas, de azért komoly tekintetű, kevés beszédű, nehezen haragvó, könnyen megbocsátó. És amint Amadiszt lerajzoltam, úgy vélem hasonló hűséggel le tudnám festeni és írni a világ bármely történetébe foglalt kóborlova képét. Mert az a meggyőződésem, hogy olyanok voltak, amilyeneknek a történetek mondják, és hőstetteikből, cselekedeteikből, jellemükből helyes gondolkozás útján biztosan lehet következtetni arcuk vonására, színére és termetökre. Mit gondol hát Don Quixote uram? Kérdezte most a Borbély. Mekkora lehetett kegyelmet képzelete szerint az óriás Morgante? Ami az óriásokat illeti, válaszol Don Quixote, e tekintetben, hogy voltak-e a világon vagy sem, eltérők a vélemények. Azonban a szentírás, amely pedig egy hajszálnyira sem térhet el az igazságtól, arról tanúskodik, hogy igenis voltak, s ama Filiszteus Góliátot hozza fel, aki 8,5 láb magas volt. Ez minden esetre igen tisztességes magasság. Szicília szigetén is találtak lábszárcsontokat és lapockákat, akkorákat, hogy nagyságok kétségtelenné teszi, hogy toronymagasságú óriások tagjai voltak. E tekintetben a mértan eloszlat minden kétséget. Mégse tudnám egész bizonyossággal megmondani, hogy Morgante mekkora lehetett, bárha valami szerfülött nagynak éppenséggel nem gondolom. Ezt a véleményemet pedig onnan merítem, mert a történetben, mely egész részletesen tárgyalja tetteit, úgy olvastam, hogy gyakran aludt fedél alatt, Márpedig, ha befért egy házba, világos, hogy az ő magassága nem lehetett rendkívüli. Bizonyos, mondta a pap, s mert igen nagy kedvet telt e nagy bohóságok hallgatásában, megkérdezte Don Quixotét, milyennek képzeli Reynolds de Montalbant, meg Don Roldant és Franciaország többi 12 perjét, akik mindnyájan kóborlovagok voltak. Reynoldsról, válaszol Don Quixote, elmerem mondani, hogy széles arca volt, színe veres, szeme villogó és kissé düllett, ő maga rendkívül ingerlékeny és bosszús, és vonzalommal viseltetett a rablókhoz és az ilyen elvetemült népséghez. Roldánról, vagy Rotolandóról, vagy Orlandóról, mert a történet mind a három néven említi, az a véleményem, s határozottan állítom is, hogy ő középtermetű volt, széles vállú, kissé lőcslábú, barna arcú, veres szakállú, egész testén szőrös, fenyegető tekintetű, kevés szavú, máskülönben igen nyájas és jól nevelt. Ha Roldán csak olyan gavallér volt, ami ennek kegyelmet festette, jegyezte meg a pap, akkor ugyan nem csoda, ha a bájos Angelika kisasszony faképnél hagyta azért a csinos, vidám, megnyerő, pelyhes álló móri fiúért, akivel összeszűrte a levet. És igazán okosan tette, ha többre becsülte a lágy Meródót, mint a nyers Roldánt. Ez az Angelika, tisztelendő uram, válaszol Don Quixote, kicsapongó, könnyelmű, szeszélyes egy teremtés volt. A világot egyként betöltötte illetlen cselekedetei és szépsége hírevel. Száz meg száz vitézt, elmés lovagot és főurat csak fitymált, s beérte egy csinos apródocskával, akinek se vagyona, se neve nem volt. Csupán hálásnak mutatkozott hölgye barátságáért. A hölgy szépségének nagy dalnoka, a hírneve Ariosto, nem ismerte, vagy nem akarta többé megénekelni, ami ezzel a kisasszonnyal az ő teljes, maga odaadása után történt. S ami nem is lehetett valami nagyon épületes, amiért is e szavakkal szakasztja félbe költeményét. S hogy miként került a katai trónra, azt méltó blantaltán, majd más dalolja. Semmi kétség, hogy ez proféciának is beillik, hiszen a költőket váteszeknek is szokás nevezni, ami jövendőmondót jelent. Be kell látni ezt az igazságot, mint hogy utóbb aztán egy nagy hírű andalúziai költő sírta el, és énekelte meg az ő könnyeit, egy másik, páratlan spanyol költő pedig szépségét. Mondja csak Don Quixote, uram, vágott közbe e szavaknál a borbély, az Angelikát magasztaló sok költő között egy se akadt, aki valami szatírát írt volna róla. Meg vagyok róla győződve, felel Don Quixote, ha Scarpante vagy Roldán költő lett volna, bizonyosan jól megmossa Angelika kisasszony fejét, mert a lenézett és megvetett költők természete és szokása, hogy a költött vagy nem költött hölgyeken, akiket szívük bálványául választották, szatírákban és gúnyversekben állanak bosszút. De ez a bosszúállás egyéb iránt a neves szívekhez bizonyára nem illik. Nékem azonban minden mai napig nincs tudomásom semmiféle gúnyversről, amely Angelika kisasszonyt ostorozná, pedig elég zavart okozott a világon. Csak ugyan csodálatos, jegyezte meg a pap. Ebben a pillanatban úgy hallották, hogy a leányka meg a gazdasszony, akik már előbb eltávoztak a társaságból, nagy fennszóval kiáltoznak az udvaron. E zajra oda siettek hát mindnyájan.